Szeretettel köszöntelek benneteket. Ma délelőtt Zakariás könyvéből fogunk igét olvasni. Zakariás könyvének 5. részéből, az 5. verstől a 11. versig. Így hangzik Isten igéje. Azután előlépett a velem beszélő angyal, és ezt mondta. Tekints fel, és nézd meg, mi közeledik itt. Én azt kérdeztem, mi ez? Ő így felett, egy véka közeledik itt. És így folytatta, ebben van az egész ország bűne. Egyszer csak egy ólomfedő emelkedett föl, s egy asszony ült a vékában. Az angyal ezt mondta, ez a gonoszság. Majd visszalökte az asszonyt a vékába, az ólomfödelet pedig rádobta a véka szájára. Majd föltekintettem, és láttam, hogy két asszony közeledik a szelet szárnyán, olyan szárnyék voltak, mint a gólyáknak, és fölemelték a békát az ég és a föld közé. Ekkor azt kérdeztem a velem beszélő angyaltól, hova viszik ezek a békát? Ő így válaszolt, Sinár földjére, ott építenek házat neki, és ha elkészült, oda teszik majd egy emelvényre. Úr Jézus, azért imádkozom, hogy te lelkeddel magyarázd nekünk ezeket az igéket, hogy amik szükségesek a mi épülésünkre, azokat megérthessük és megtehessük. Amen. Kedves testvérek, a nyáron volt 3 olyan dolog, amit úgy Isten kimunkált benne. Az egyik dolog az volt, hogy az eljövendő világot, világgal kapcsolatos dolgokat egy kicsit tanulmányozzam át. Hogy mi lesz velünk? Mi a mi reménységünk? Arra a mennyei reménységről egy kicsit bővebb információt szerezzek. És így jutottam el igazából Zakariás könyvéhez, mint amely profétikus könyv, és amelyben már az eljövendő korszakokról is tartalmaz kinyilatkozást. Hát szerintem, hogy elolvastátok ezt az igét, akkor talán egy sűrű sötétség és homály lehet előttetek a véka, az asszony, meg a gólyaszárnyú asszony, meg a bűn, meg repülő dolgok. Hát hova lehet ezt tenni? Hát megnyugtattak titeket, amikor készültem ide hozzátok, és már több hete tanulmányozom egy Zakariás könyvét, akkor Kávi János magyarázatához értem, és akkor Kávi János ezt azt a mondatot mondja, hogy hát van sok minden, amit nem értek benne. Akkor kicsit megnyugodtam. Kicsit megnyugodtam. Jaj, de jó, akkor nem kell kétségbe esnem, hogyha Kávin ezt kimondta, hogy sok minden nem ért belőle, akkor én is elmondhatom bátran, hogy sok mindent én se értek belőle, viszont vannak dolgok, amiket megértettem, és szeretném azt nektek elmondani. Ugyanakkor azt is elmondom nektek, hogy mikor Zakariás könyvét olvastam, az nem arra sarkalt engem, hogy amit olvastam, azt mindig elmondjam nektek, hanem befelé fordított. Egyszerűen az embert magába fordítja, amikor ezt olvas az igét, és egy kicsit vizsgálja az embert, egy kicsit forgatja a belsejét, a szívét, a gondolatait. Úgyhogy ezért is nehéz szerintem hozzáállni Zakariás könyvéhez. De van egy érdekes dolog, amit úgy éppen a napokban állapítottam meg, hogy Isten nem ígérte azt, hogy mindent megmagyaráz nekünk. Nem fog mindent elmagyarázni nekünk Isten, és lehet, hogy sok olyan dolog van, amit nem fogunk megérteni, de egyet megígért Isten, hogy adja nekünk az erőt. Az erőt megadja Isten. Mihez? Hogy amit megértettünk, azt megtegyük. Ez nagyon-nagyon fontos. Lehet, hogy Isten nem fog nekünk mindent elmagyarázni, hogy pontról pontra, szegről végre mindent ismerjük, de azt megígérte Isten, hogy megadja az erőt az megértett ige cselekvéséhez. És erre az erőre van nekünk igazából szükségünk, mert Isten azt fogja rajtunk számon kérni, amit megértettünk. Néhány héttel ezelőtt már Zakariásról egy házi körön beszéltem nektek, és ott elmondtam nektek, hogy Zakariás, ő a babiloni fogság utáni profétája. Tehát mikor a babiloni fogságból visszajöttek a zsidók, visszatérték az ő nekik rendelt földre, Izraelnek a földjére, Palesztinába, akkor ott volt Haggeus próféta és Zakariás próféta. A jelentőségük különösen nagy. Bár nagyon kevés szó esik róluk, az akkor élő embereknek óriási jelentőséggel bírt, hogy ott volt mellettük egy Zakariás próféta. Csak ennyit felolvasok nektek egy rövid részletet Ezsdrás könyvéből. Ekkor szüntették meg a munkát Jeruzsálemben az Isten házánál, és szünetel Dárius perzsa király uralkodásának második esztendejéig. De Haggeus próféta és Zakariás próféta, Iddó fia, prófétált Júdában és Jeruzsálemben levő zsidóknak, Izrael istene nevében, aki fölöttük volt. Akkor Zerubábel, Sealtiel fia, vagyis az akkori zsidó királya, és Jésua, Jócádák fia hozzáfogott, és elkezdte Isten házának az építését Jeruzsálemben. Mit jelent ez? Az, hogy hazajöttek a zsidóknak egy része babiloni fogságból 70 év után, és elkezdték építeni a jeruzsálemi templomot. Nem akárhogy kezdték el építeni, mert erre kaptak felhatalmazást, sőt, még a babiloni, vagyis hát fontosabban a perzsa király mondta, hogy menjetek, építsétek fel. Tehát ezt a perzsa király szívében kimunkálta Isten. És elkezdték ezek a zsidók nagy elánnal építeni a jeruzsálemi templomot, aztán az ott lakó népeknek ez annyira nem tetszett. Miért nem tetszett? Hát képzeljétek el, 70 évig az a föld, azt mondjuk, hogy elmenték a földnek a lakóit, a zsidókat, deportálták, és ott voltak az elnyomásban lévő, kisebbségben levő népek. Hát ezek hogy megörülhettek? Hogy megörülhettek? Azt mondja, hát elmentek a zsidók. Akkor kezdjük egy kicsit belakni azt a dolgot. Képzeljétek el, van mellettetek egy telek, ott laktok egy szép házba, egy kertes házba, van mellettetek egy telek, és 70 éve lakatlan. Mit csinálnátok vele? Hát egy jó érzésű ember azt mondja, ne akarsz lőjön ide, 20 éve nem járt itt senki. Ültessünk már egy kis gyümölcsfát. Vagy egy kis veteményet, nem az egészből, de egy kicsit. Na körülbelül ez a gondolkozásmód lehetett, gondoljátok el, az ott maradt őslakos népeknek. Elmentek a zsidók, hát ne legyen már parlagon, egy kicsit vegyük birtokba. Igen ám, de mikor visszajöttek a zsidók és elkezdték a templomot építeni, akkor azt mondja, hó, hát nem olyan szívesen adjuk ezt nektek most vissza. Hát ne gyertek olyan nagy elánnal. És ezek a népek akadályozták, hogy felépítsék a templomot. És sikerült is nekik, amit felolvastam nektek Ezrás könyvében, megakadályozták, és egy időre leállt a templom építése. Ebben az időben lépett fel Zakariás, és azt mondja, hogy állj! Bár most úgy tűnik, hogy itt mindennek vége, minden terveteknek vége, Isten szava nem. Nem ez Isten szava. Nem ez a végső szava Istennek, hanem az a végső szava Istennek, hogy folytassátok az építkezést, mert a templomnak fel kell épülni. Érzitek azt, hogy mekkora jelentőséggel bírt egy ilyen ember? Ott van egy nép, aki nagy buzgósággal elindult, és aztán hirtelen leöntötték egy kis hidegvízzel, hogy józanodjatok már ki, és hagyjátok abba az építkezést. Ott voltak leforrázva, hideg víztől, ugye álltak, és Zakariás volt az az ember, aki képes volt buzdítani. Ő volt, meg Haggeus proféta, ketten voltak, akik elkezdték buzdítani Isten népét, hogy gyerünk, folytassátok a munkát. Volt még egy körülmény, ami visszahúzta ezeket a zsidókat, ugyanis mikor visszajöttek Babilóniából, a fogságból, azt hitték, az volt a reménység, hogy teljes szabadság vár rájuk. Most következik el az a korszak, amikor Jeruzsálem felépül, a várfal, a templom, Izrael önálló ország lesz, és az Izraelnek a hatalma óriásira növekszik, ugyanúgy, mint egykor Dávid idejében. De ez nem jött el. Hanem továbbra is a perzsa birodalomtól függésben voltak, igazából a hatalmas perzsa birodalomnak továbbra is csak egy kis tartománya maradt a, hát azt lehet mondani, egy város állam igazából. Jeruzsálem, ott gyűltek össze a zsidók, egy tartománya maradt. Jeruzsálem körülbelül úgy funkcionálhatott abban az időben, most Monaco, vagy San Marino, vagy biztos Andorra, ugye egy kis város állam, szinte Liechtenstein, ez egy csöppi kis település, ott összegyűltek a népek, ilyen lehetett akkor Jeruzsálem. Egy város állam volt, egy csöpp kis pont az akkori nagy perzsa birodalomnak a területén. És a zsidók ugye jobban emelhették föl a hangjukat Isten felé, hogy hát Uram, nem ezt ígérted. Na, ebben az időben elkezdett profétálni Zakariás, és elmondta, és Isten rajta keresztül elmondja, hogy mindezek bizony, amiket megígért Isten, be fog teljesülni, és szépen a beteljesülésnek a rendjéről, az idejéről, a módjáról különböző profétai kijelentéseket kapott Zakariás. Térjünk most konkrétan ide a Zakariás könyvének 5. részéhez, az 5. vershez. Mit olvastunk itt? Olvastuk azt, hogy közeledik egy véka. Olvastunk abban, hogy ebbe a vékába egy asszony ül, a vékán van egy ólomfedő, vissza kellett lökni ezt az asszonyt a vékába, aztán jött a szelek szárnyán jött két galamb gólyaszárnyú nő, és asszony, és ezek elvitték Sinár földjére. Mit jelent ez nekünk? Jó kérdés. Először is, mikor hozzáállunk egy ilyen prófétához, egy ilyen proféciához, ami az első üzenet kell, hogy szembe tűnjön nekünk, amit biztosan megért mindenki első hallásra, az ezt jelenti. Ezután előlépett a velem beszélő angyal, és ezt mondta. Hogyha ennyit megértetek belőle, akkor már nyertesek vagytok. Ha ennyit megértetek az igéből, elém lépett a velem beszélő angyal, és ezt mondta. Mit lehet ebből megérteni? Azt, hogy Isten beszélő Isten. Isten egy olyan Isten, aki nem néma Isten, hanem egy olyan Isten, aki szól hozzánk. Ez egy alapvető kijelentés a Szentírásnak. Hogyha fellapoznánk most, de most az idő szűke, miatt nem fogom neked fellapozni, 115. Zsoltár. 115. Zsoltár otthon előkereshetitek. Ott a bálványokról beszél a Szentírás. Azt mondja, van ugyan aranyból, ezüstből készülnek a bálványok, kis szobrocskák. Csinálnak nekik szemet, de nem látnak. Csinálnak nekik fület, de nem hallanak. Csinálnak nekik szájat, de nem beszélnek. És azt mondja utána Zsoltáros, akik ezeket imádják, mind ilyenek lesznek. Megdöbbentő egy ítélet, de mit mond a bálványokról, a bálványistenekről a Szentírás? Ezek nem szólalnak meg. Ezeket imádják, töményeznek nekik, áldozatokat visznek nekik, de nem fognak megszólalni, nem fognak választ adni nekik. És azt mondja a Szentírás elrettentésképpen, azt mondja, hogyha bálvány imádók vagytok, ti is ilyenekké váltok. Látjátok, körülöttetek zajlik az élet. Látjátok az életnek a politikai eseményeket, az egyházban levő eseményeket, mindent láttatok, de egyszerűen vakok vagytok, hogy megértsétek. Hallotok különböző híreket, de nem értitek meg, hogy milyennek a jelentősége. És nem fogtok tudni beszélni értelmes dolgokat, csak balgaságot, vagy egyszerűen némát lesztek arra, hogy egyáltalán a beszédeteket beszédnek lehessen nevezni. Na most Isten nem ilyen. Isten olyan Isten, aki megszólal, aki beszél. És ami még egy különösen értelmes dolog, érdekes dolog, hogy Isten nem úgy szól, ahogy mi elképzeljük, vagy pedig ahogy mi elvárnánk. A héten, mikor így készültem, akkor jutott eszembe Illés prófétának a története. Emlékeztek arra, amikor elszökött Jezábel előtt Illés, aztán meghalni kívánt, az angyal adott neki egy kis pogácsát, és azt mondja, itt a kis pogácsa, egyél, és aztán azért, mert erőt felett való utál előtte. Hát, kösz szépen mondhatnánk egy kis pogácsával egy erőt felett való út. Isten erre is képes az ő igéje, az erő feletti útra képessé tesz bennünket. Na, ezután Illés fölment egy nagy hegyre, és Illéssel beszélt Isten. Emlékeztek meg, hogy történt ez a beszéd? Jött először óriási nagy vihar a hegyet, csapkodta a vihar a hegyet, a köveket szaggatta, így írja a Szentírás, nem volt benne Isten. Aztán jött a tűz, aztán jött a földrengés, nem volt egyikben se Isten. És végül egy halk és szelíd szóban megszólalt Isten. Mi ennek a jelentése? Az, hogy Isten mindig halk és szelíd szóban szólal meg, számomra nem ez ennek az igének a jelentése. Számomra az a jelentése, hogy Isten nem a várt módon fog megszólalni. Valamikor azt várod, hogy Isten egy óriási nagy rengéssel valami módon beavatkozzon az életedbe, és nem így fog. Neked kell megfigyelned, hogy Isten hogyan akar hozzád szólni. Arra késztet folyamatosan Isten. Isten szól. De téged arra kényszerít Isten, hogy mindig legyen nyitva a te lelki füled, a te szellemi hallásod, hogy bármilyen módon akar a Teremtő Istened megnyilatkozni te felé, az képes legyél megérteni. Lehet, hogy te meg akarod hallani Isten szavát, és nyitod a füledet, de Isten azt mondja, most nem fogok egy szót se szólni, hanem megmutatok neked egy képet. És ezáltal a kép által fogok beszélni hozzá. Lehet, hogy azt mondod, most szemlélni fogom a világ eseményeit, de azt mondja Isten, semmit nem fogok neked ebből megmutatni, hanem most az én számmal akarok szólni hozzád. Nem úgy szól Isten, ahogy mi elvárjuk, hanem egyszerűen ő szuverén, istenségéből kifakadóan, szuverén módon saját maga dönti, hogy fog hozzátok szólni. A legnagyobb kérdése szerintem, vagy a legtöbb kérdés itt van talán a hívőkben, hogyan szól hozzám Isten? Hogyan hallhatom meg Istennek a hangját? Szerintem a legtöbb kérdés az itt van. És a legtöbb nehézségünk itt van, hogy a legtöbb küzdelmünk az, hogy meghalljuk Isten hangját. Mert sokszor, mikor olvassuk a Szentírást, akkor azt mondjuk, hogy megértettem, mi van írva, de mi ebből Isten üzenete számomra? Egyszer mondtam egy testvérnek, hogy hozzám olyan ritkán szól Isten. Egyszerűen úgy érzem, hogy mondják más testvérek, hogy minden nap hallják Isten üzenetét. Minden nap átvesznek valami üzenetet Istenhez. Mondom, én mondtam nekik, én ezt nem így élem meg, hanem valamikor megértek valamit Istenhez, tudom, hogy ő szól hozzám, és aztán sokszor olvasom a Szentírást, megértem, és kitartó vagyok benne, de nem élem át, hogy Isten személyesen nekem üzent volna. Testvér csak elmosolyodott, azt mondja, ó, Lacikám, hát Isten egyszer mond valamit, aztán amíg meg nem teszed, addig nem mond mást. Kicsit megnyugodtam. Ez így van. Ez így van. Amíg meg nem teszed, amit ő kér neked, addig a parancs érvényben van. Amíg egy tábornok kiad az ő katonaságának valamit, hogy tedd meg, és nem teszik meg, addig ő nem fog mondani más, azt mondja, menj át a folyón, menjetek át, keljetek át, akkor ez a parancs van érvényben. Hiába állsz meg a folyóparton, és várd a következő utasítást, nem lesz következő utasítás, mert az utasítás az menj át a folyón. Átmentél a folyón? Rendben, akkor a tábornok megint előjön, és adja a következő parancsot. És sokszor ilyen Isten. És azért nem hallhatjuk Isten szavát, mert nem tettük meg még azt, amit elmondott nekünk. A megértett ige fényében nem járunk. Nagyon érdekes, testvérek, éppen a héten olvastam Chambersnek, van az áhítatos könyve. Mindenkinek csak ajánlani tudom, nagyon mély gondolatok vannak benne. És pont erre a dologra világított rá Chambers. Azt mondta, hogy jaj, annak a szentnek, vagy annak a hívőnek, nem tudom pontosan az ő fogalmazás, aki megértett valamit Istentől, és nem teszi. Mert ha megtette volna, az áldás lenne, áldás lett volna rá, de mivel nem tette meg, azt mondja Chambers, átokká fordul. Ítélet lesz rajta. Megdöbbentő. Hát rendben találtam ezt ki, de mégis a hívők ezt észlelik, hogy mekkora jelentősége van annak, hogy megtegyük a megértett igét. Na nézzétek, Isten hogyan szól? Isten egyszerűen megszólalhat úgy, hogy az igét olvasod, és személyessé válik egy Isten üzenet. Kaphatsz Istentől egy kijelentést egy testvér által, vagy miközben imádkozol, egyszerűen Isten lelke megvilágosíthat előtted dolgokat, kijelenthet dolgokat. Mi az, hogy kijelent? Az, hogy nem a te értelmedből származik, nem abban a világból, vagy abban az élethelyzetből származó gondolatok összegződnek hirtelen egy gondolatban, hanem mindaz a gondolatcsokor, amiben te élsz, mindaz a gondolkozásmód, vagy tevékenység, amiben te létezel, attól egy teljesen különböző dolog megjelenik a fejedben. Vagy megjelenik a szívedben. Mindentől teljesen. Ez nem tőled van, ez Isten kijelentése. Tudjátok, mi a veszélyes? Az, hogy valamikor a sátán is így dob be valamit a fejedbe. Így dob be valamit a szívedbe, ha nyitott vagy rá. Mindig legyen a kaput zárva a sötétség világa ellen. Vele szemben. És mindig legyen a te ajtód nyitva arra, hogy Isten adhasson neked kijelentést. Pál apostol például azt mondja, kinyilatkoztatástól indítatva mentem fel Jeruzsálembe. Pál apostol is mondja, és több ilyen helyen a Szentírásban kinyilatkoztatástól. Tehát nem egy élethelyzet összegző gondolat születik meg, hanem amiben vagy, attól egy teljesen független dolgot mond neked Isten. Kijelentést kaptál. És amivel most igazából szó, amiről nekünk itt szó van, Zakariással kapcsolatban nem egy kijelentést kapott, nem egy bibliai igét értett meg, hanem Zakariás egy látomást kapott. Nem ismeretlen dolog ez az új szövetségben sem. Nézzétek meg, mikor a Szentlélek kitöltetett, akkor mit mondott Péter apostol a népeknek, mikor azt hitték, hogy részegek az emberek, mert mindenki a saját nyelvén hallotta őket beszélni. Azt mondja Péter apostol, hogy nem a részegek ezek, ahogyan ti gondoljátok, hanem ez az, amiről Joel proféta így profétált. Figyeljetek csak, mit profétált Joel? Kitöltök lelkemből minden haladóra és profétának fiaitok, leányaitok. És kicsitok látomásokat látnak, véneitek pedig álmokat álmodnak. Hiszitek, hogy ez élő valóság? Én hiszem. Én hiszem, hogy ez van. Én hiszem, hogy Isten álomban szólhat hozzánk. Hiszem azt, hogy Isten látomásban szólhat hozzánk. És amiképp ez velünk új szövetségi hívőkben megvalósulhat, és közöttünk ez élhet, és tudom, hogy közöttetek is él, és én is tapasztaltam ilyet, ugyanígy történt Zakariással. És nézzétek meg, hogy Zakariással hogy esett meg ez, mikor látta ezt a látomást. Nagyon-nagyon érdekes. Ha visszalapoztok, Zakariás könyve 4. rész első verséhez, itt van az érdekessége szerintem. Azt mondja, a velem beszélő angyal újra fölébresztett engem, ahogyan álmából szoktál fölébreszteni az embert. Azt hinné az ember, hogy amikor egy látomást lát, vagy kap Istentől egy kijelentést, az olyan, mintha elbódulna, vagy pedig elaludna. A Szentírás azt mondja, és akkor újra felébresztett az angyal. Nézzétek, mennyire fordította ki? Azt mondja a Szentírás, amíg te így ébren vagy, és csak így a földi világ kereteiben gondolkozol, amíg neked csak ez a földi látható világ a valóság, amíg csak ezt tartod valóságosnak, addig olyan vagy, mint aki alszol. Addig olyan vagy, mint aki alszol. És amikor valóságossá válik számodra az, amit a Szentírás kijelentett, hogy nem ez az egész teljesség, ez a látható anyagi világ, amit így meg lehet fogni, meg lehet érinteni, és a szememmel látok, hanem van egy láthatatlan világ, a mennyei világ, onnantól kezdve föl vagy ébredve az álomból. És gyakorlatilag ez történt Zakariás prófétával. Azt mondja, amikor az angyal fölébresztett engem, fölébresztett arra, hogy ott valóban megteremtett világot valóságosan lássam. Egészében az egész, a minden, a teremtés. Olyan dolgokat kezdett el Zakariás látni, amit nem lehet a földi érzékszervünkkel érzékelni. Amit nem láthatunk a szemünkkel, nem foghatunk meg a kezünkkel. Gondoljátok el, annyira földhöz ragadtak vagyunk, hogy sokszor amiket nem látunk, nem fogunk meg, nem hisszük el és nem fogadjuk el valóságosnak. Pedig ha csupán a mennyi világot nem is veszük számításba, csupán a földi világot veszük számításba, rengeteg olyan dolog van, amit nem észlelünk. Gondoljátok el például a kutyákat. Már azt meghallják, amit semmit nem hallasz belőle. Olyanokat megéreznek a kutyák, amiből te semmit nem érzel. Vagy éppen a héten olvastam egy kis bagolyról, azt hiszem macska bagolynak hívják. Fantasztikus. Úgy van kialakítva, képzeljétek el az arca, ugye a bagolynak előre állnak a szemei, úgy van kialakítva az arcuk, mint egy radartányér. Képzeljétek el, és ami különleges, tudósok megfigyelték, hogy a két arcféltekéje nem pontosan szimmetrikus, hanem pici eltolódás van közte, és ennek is nagy jelentősége van. Azt írta az a kis könyv, a tudósok azt írták, ez mind azért van, hogy 10 méter magasból, éjszakai korom sötétben milliméter pontosságra elkapja azt az eget, ami megmozdul a fűben. Képzeljétek el, meg tudnánk ezt tenni? Érzékszerveink erre képtelen. Létezik. Mégis létezik, mert a bagolynak olyan érzékszer van. Egy picit elmozdult a két arcféltekéje, a szőrzete vagy a tollazata ott, és rögtön olyan irányban be tudja fogni a hangokat, hogy fantasztikus. Nem érzékeljük ezt a világot, a bagoly érzékeli. És hogyha van a Földön is olyan világ, amit ne érzékelnénk, miért ne tudnánk elhinni Istennek, hogy van egy olyan világ, a látható anyagi világon kívül, amit szintén nem érzékelünk, és mégis valóságos. Már pedig van. És tudjátok, hogy én közöttetek is mondtam már néhányatoknak, hogy a legnagyobb vesztesége a mi korunk hívőinek és magunknak is, hogy itt a Földön akarjuk befogni Istennek az áldásait. Csak ide a földi életben gondolkozunk, itt kell megfogjuk Isten áldásait, Istennek a megélését, csak ebbe a földi világba akarjuk megtapasztalni. Nem így van a Szentírás szerint. Nem így van. A mi földi életünk, nem is tudom elmondani, hogy mennyire szoros kapcsolatban kell lenni a nem látható világgal, a mennyei világgal, amiben nekünk reménységünk van. Csiala is ezt írta le, ezeket a megdöbbentő mondatokat, hogy egy református tanít, hogy nagyon szerettem a könyvét olvasni. Ezt írta Csiala is az Örök Reformáció című könyvében. Az az egyház, amelyik remél, vagyis reménysége van, megelégszik a világban szegénységgel, nyomorral, üldöztetéssel. De figyeljetek! De amikor elhagyja a reménységét az egyház, kezd berendezkedni e világban. Látható formák, látható fő, testi hatalom kellenek neki. Megdöbbentő. Az az egyház, amelyikben van egy örök reménysége, úgy fordítottam le magamnak, teljesen mindegy, hogy melyik gyülekezeti házban gyűlik össze. Teljesen mindegy, hogy milyen székekben gyűlik. Teljesen mindegy neki, hogy mikor vannak az Isten tiszteleti alkalma. Teljesen mindegy neki, úgymond, hogy vele mit fognak itt kezdeni hívőként. Elismerik, vagy nem ismerik el. mert tudja, hogy nem itt a földön van a végső jutalmazás, hanem a mennyben. De az az egyház, amely elvesztette a mennyei reménységét, és azt mondja, hogy itt akarok aratni, itt akarok mindent lekaszálni magamnak, itt akarok meggazdagodni, az az egyház kezd berendezkedni. Fontos lesz neki az üvegkatedrális, biztos láttatok a YouTube-on, van hatalmas üvegkatedrális Amerikában. Fontos lesz neki óriási énekar, óriási zenekar, fantasztikus igényhirdetők kellenek neki. Több ezer dollár talán egy igényhirdetés, még ezt is megmerem kockáztatni. Mindenféle különleges dolgokkal veszük magukat közben. Miért? Mert itt akarnak gazdaggá lenni. Akiknek igazi mennyei reménységük van, örülnek, hogyha vannak földi javak, nem vetik meg őket, és Isten áldásának lehet ezeket tekinteni. De nem ettől függ nekik a boldogság. Nem ez határoz meg mindent. És tudjátok, amikor itt volt múltkor Péter István testvér, annyira jó volt az ige, nem nagyon magyarázott, de ha jól emlékszem, semmit, de annyira megelevenítette a lélek ezt az igét, azt mondja, mikor tudjátok, a boldog mondásokról volt szó, azt olvasta fel, jutalmatok bőséges a mennyekben. Jutalmatok bőséges, nem a földön, a mennyekben. Látjátok, hogy mennyire kikerül a gondolkozásunkból a mennyei világ? És egy picikét Zakariás ebbe látott bele. Nézzétek, mit olvastunk röviden a látomásról. Valami közeledik Zakariáshoz. Lát valamit. Aztán megkérdezi, mi ez? Mellette levő angyal az a magyaráz. Azt mondja, ez egy végkap. Aztán megint Zakariás lát valamit. Látja, hogy a véka jön, és elkezd rajta az ólomfedő megemelkedni. És egy asszony kezd kiemelkedni. Na, jön a magyarázat, erre elmondta, hogy ez a gonoszság, és gyorsan az anyja vissza is lőtte ezt az asszonyt a békába. Maradj ott, ahol vagy. Hát mit jelent ez? Nagyon érdekes dolog. Mi a véka? A véka valószínűleg egy fonott kosár lehetett, a legnagyobb mértékegység volt, amiben gabonát mértek a Közel-Keleten. Ahogy utána olvastam, hogy a 38 és 41-40 liter körül lehetett, gabonát mértek vele, úgy, a valamelyik fordítás úgy mondja, hogy ez efa, ugyanaz, mint a véka. Ebből jön ki egy asszony, akinek azt mondja, hogy ez a gonoszság, ez a népnek a bűne, és egy ólomfedő van rajta. Mit éreznétek akkor, amikor valami közeledik felétek? És azt mondják, hogy hát ez egy véka. És mikor elmondják azt, hogy hát ebben a vékában bizony a nép bűne van benne. Változó, hogy egy bűne van benne egyes számban, vagy pedig a bűnei összegyűjtve. Nem lehet ezt úgy pontosan azt hiszem tudni, a nép bűne van benne. Mit éreznétek? És látnátok. Hát amikor én ide értem, akkor volt bennem jó érzés is, meg rossz érzés is. A rossz érzés az, hogy sokkal jobban szeretném az én jó dolgaimat látni összegyűjtve szépen egy halomban. Ugye? Az ember azt szereti nézegetni. Ezt tettem. Ilyen vagyok. Ennyi jót tettem, és szépen, mert ugye elszórva teszi a jó dolgokat az ember az életébe. Milyen jó lenne egyszer látni az egészet, amit letettem az asztalra. Ilyenek vagyunk emberek. Sokszor éppen ebből az indítatásból írnak az emberek életük végén egy könyvet. Összegzik az életüket. Kiadnak valamit, ugye? Mert hogy ebben majd megmutatok, ez vagyok én. Vagy pedig szeret az ember végignézni a birtokán élete végén. Ezt gyűjtöttem össze. Ezt szépen felépítettem. A házat, a kertemet, az állataim, a jószágom. Végignéz az ember idős korában, ezt alkottam. Vagy ha ezt nem teszi, mert nincs ez az embernek, akkor mit csinál? Nem mentes ettől senki. Akkor végig utol leül ugye egy ember a karosszékében, és végig gondolja, ez volt az én karrierem. Ilyen nagyra jutottam. Vagy ha ezt nem teszi az ember, mit csinál? Hím a családom. Milyen szép családom van. Főleg, mikor megünneplik a nem tudom, hanyadik születésnapomat, és körbe van a 20-30 ember, és ez az én család, az életművem, ugye? Mennyire szeretjük ezt látni. És Isten nem ezt hozza elénk. Mert nem erre van szükségünk, hogy ezt látjuk. Hanem Isten elénk hozza azt, amire szükségünk van, hogy egybe lássuk őket. Ez nagyon kegyetlen valamilyen szinten, és fájdalmas dolog, de Isten igéje képélő kard, ami metsz. És Isten igéje elég hozza a bűneinket csokorba kötve, egybe. Nézd meg, itt a bűnöd, egybe. Egybe láthatod az egészet. Szörnyű dolog szerintem, egybe lát. Olyan, mint hogy egy nagy tába, kígyó, békák, csúszómászok, nyálkás, büdös dolgok lennének, és ott van közeledben. Hát de hogy akarok én ahhoz hozzáérni, még csak messe akarom közeledni. Körülbelül ilyen érzés fog el, mikor egybe gyűjtve látom a bűneimet, az undokságaimat, amiket hazudtál, amiket loptál, amiket csaltál, amikor próbáltam úgy szebbnek mutatni magadat, amilyen volt, képutatóskodtál, amikor valaki bármi rosszat tettél, a sok rossz indulat egybe gyűjtve, még egyenként is sok, nem, hogy egybe. Isten megmutatja neked. Ez rossz érzéssel töltött el. De tudjátok, miért töltött el jó érzéssel? Azért töltött el jó érzéssel, mert nincsen ember, aki össze tudná gyűjteni az ő indulatai, az ő gonosz szándékai, nincsen ember, aki az összes bűnét egy csomóba össze tudná kötni. A bűneink azok sokkal ravaszabbak ennél. Olyanok, mint a pókháló. A bűneink olyanok, mint a pókháló, amely minden behálóz. Hát, Andi azért többször lepókhálózta a lakásunkat otthon, szépen végig, mert főleg nyáron azért szívesen bejönnek a lakásunkba azok a szép nagylábú kaszáskókok, és a WC-ben, a sarkokban, ott szeretnek nagyon megtelepedni, és Andinak időről idő végig kell menni. Hát, ez nem az ő negatívuma, de szerintem, még mikor nem láttunk sehol se pókhálót, akkor is volt. Akkor is volt. Miért? Mert ilyen a pókháló természete. És tudjátok, ilyen a bűnnek a természete. Mi emberi erővel nem tudjuk összefogni őket. Egyszerűen a gonoszságunk úgy látszik, hogy na most mindent felszámoltak, egyszer csak mint egy gaz elkezd gúrjánzani. Hogy került oda? Hisz mindent kigyomláltam, mindent letakarítottam, és jön a bűn. Ilyen a bűn. És amikor egybe látja valaki a bűneit, az egy kegyelmi dolog. Az egy kegyelmi dolog, mert tudhatja, hogy így összegyűjteni a bűnöket senki nem képes, csak egyedül Isten. Nézzétek meg, hogyha úgy veszük ezt az igét, ha úgy olvassuk, hogy nem a bűnöket összegyűjtve, hanem egyetlen bűnként tekintjük az írás, tehát úgy magyaráltuk, hogy ez a név bűne, ez az embernek a bűne, akkor hogyan, milyen üzenetet tartogat számunkra ez az írás rész? Az, hogy az embernek van egy fő bűne, egy alapbűne, amiből minden egyes bűn származik. Az mint egy gyökere. Egy gyökere, ami mindent megrott. Ez az asszony formájában van. Emlékeztek, hogy az Úr Jézus mit mond János evangéliumban van megörökítve? Mi a bűn? A bűn az, hogy nem hisznek én benne. Pont. Én ezt az Úr Jézusnak ezt a szavait, ezt egy összegzés, egy velő summájának fogadom el, és úgy hiszem, hogy ez mind az a summázás, hogy miből származik minden nyomorúságunk. Minden ebből ez egy fő bűnből származik, nem hisznek én bennem. Tudod, amikor aggódsz, az aggódás azt mondják bűn. Az azért van, mert nem hiszel Jézusban, aki hatalmas, és aki mindenek felett való. Amikor irigykedsz, akkor nem hiszel Jézusban, mert nem hiszel abban, aki pontosan tudja, hogy neked mire van szükséged. Amikor lopsz, amikor csalsz, amikor bármilyen bűnt megtűrsz az életedben, mind ebből fakad, hogy nem hiszel Jézusban. Mert ha hinnél benne, az egész gondolkozásod gyökerében megfordulna. Ez a megtérés. Ez a megtérés. Mikor valaki hitre jut Jézusba, és azt mondja, hogy Uram, Jézus, hiszem, hogy te vagy a megváltó, az Isten fia. Te vagy az Isten báránya, azért jöttél el, mert szükségem van rád. Szükségem van rád, mert egyedül nem vagyok képes, nem hogy örök életre jutni, hanem még végig menni normális módon, emberi módon ezen az életen sem. Szükségem van rád. Mikor valaki eljut erre a hitre, hogy neki szüksége van egy megváltóra, egyszerűen ez a fő bűnnek a gyökere van kihúzva. Az a baj, hogy a hitetlenségnek a bűn az visszakéreckedik a hívőkbe is. Visszakéreckedik, és azt már fertőz. Jön a keserűség, jön a panasz, és mindenféle áldatlan állapot. Miért egy nő formájában? Térjünk erre egy kicsit ki. Ez egy kényes kérdés. Szerintem Calvin erre értette, hogy nem tudom erre a magyarázatot. Vagy nagyon szerette a feleségét, vagy pedig tényleg nem tudta a magyarázatot rá, nem tudom, hogy erre értette. Na ez egy kényes kérdés, hogy miért pont nő formájában jelenik meg a népnek a gonoszsága. Én alapvetően az két magyarázatot találtam rá, az egyiket inkább elfogadom, mint a másikat, aztán tegyétek labba, és lehet, hogy nem ez az igazság. Ez egy feltételezés. Azt mondja Pál apostol, a kígyó megcsalta Évát ravasságával. Nézzétek meg, miért lehetett Évát megcsalni az Édenkertben ravasságában? Mert benne volt a bűnök gyökere a hitetlenség Isten szava iránt. Inkább hitt a sátának, mikor azt mondta, hogy nem fogsz te meghalni, csak így, csak úgy, inkább hitt neki, mint Istennek. Én ezt tudom elfogadni. Alapvetően ezért jelenik meg benne. Van egy másik magyarázat, miszerint a zsidókat a legnagyobb báványimádásba egy női istenség, biztos emlékeztek rá, Jeremiás többszöri, az ég királynője, a termékenység istenének imádása, ő vitte bűnbe. Lehetséges, hogy ezért jelenik meg? Én sokkal inkább tartom elfogadhatónak azt, hogy egyszer Évánál jelent meg az a ős bűn, a hitetlenség, a bizalmatlanság Isten felé. És nézzétek meg, még egy nagyon-nagyon fontos üzenete van ennek a képnek, mikor jön a kosárban az asszony, rajta az ólomfedő, és mit lát Zakariás? Mozog az ólomfedő, rezeg, meg, és egy asszony kezd kibújni. Ugye, és úgy kell rácsapni a fedelet. Maradj vesztek! Mi ebbe az üzenet, testvérek? Az, hogy a bűn nem statikus. A bűn nem olyan, hogy ott van, és kész a te életedben, és aztán ott lezáródik körülhatáron. Nem ilyen. A bűn, hogyha nem törődsz vele, az terjeszkedni akar. Ki akar mászni? Ha te nyakon csíptél az életedben egy bűnt, nehogy azt itt, hogy nyertél. Mert azt fogva is kell tartani. Nem vagy képes, mert előre mondom, mielőtt meg nem fogod tudni a bűneidet fogva tartani. Jézus tudja fogva tartani a bűneidet, Jézus tud megszabadítani tőle, mert különben, ha te próbálod a bűneidet kis láncon vagy pórázon terelgetni, hogy idáig még elmehetsz, idáig még belefér ez meg az, nem fog sikerülni. Az terjeszkedni akar, mindent be akar mocskolni. És tudjátok, hogy milyen a bűn? Olyan a bűn, olyan a természete, hogy belépsz egy lakásba, beteszi a lábát az életedbe, a szívedbe, egy pontra, és úgy fogod érezni, hogy az egész szíved mindenek koszos tőle. Tudjátok, milyen a bűn? Olyan, mint mikor itt megjelenne egy leprás ember, vagy bejönne egy leprás ember a házatokba, belépne a szobátokba. Képzeljétek el a szép lakásotokat. Belőp egy leprás ember, akinek foszladozik a bőre. Akinek már talán nincsen fél arc, és megérint egy valamit a szobátok. Mit tennétek utána? Tudjátok, mit tesz az Úr Jézus? Megfogja a kezét, és meggyógyítja. Te nem ezt tennéd. Te utána kihipóznál mindent, lecserélnéd a függönyöket, kiszellőztetnél, és abban a szobában lehet, hogy soha nem lépnél be. Mert irtóznál tőle, hogy téged is megfertőz a lepra. Ilyen a bűn. Ha beteszi egy picit az életedben valahol a lábát, azt úgy fogod érezni, az egész életed beszennyezi. És jól érzed. Onnantól kezdve, ha egy bűn bekerül az életedbe, szennyes az életed. Egyedül Jézus tudja kivezetni, mert senki nem fogja megfogni a kezét. Senki nem fogja egy legfarásnak megfogni a kezét, csak Jézus. Csak egyedül Jézus volt az, aki megfogta, kivezett és meggyógyította. A bűnt is senki nem vezetheti ki az életedből, csak egyedül Jézus. És nézzétek meg, mekkora kegyelem, ahogy befejeződik ez a látomás. Megfogták két lény, egy női lény, gólyaszárnyú lény, és elvitték. Pontosan, hogy mit jelent, nem lehet tudni. Amit én úgy el tudok utánolvasni, és el tudok fogadni, azt jelenti a gólyaszárny törékenyek. Nem erővel, nem hatalommal, nem fegyverekkel, nem valami nekidurálással, egyszerűen Isten a lelkével megjelenik a levegő, és elviszi. Nem teheted meg, nem tudjuk megtenni, Isten fogja megtenni, elviszi Sinár földjére. Nézzétek meg, Istennek ez a szándéka, hogy az összegyűjtött bűnéket, miután megmutatta, miután beleremegett a lelkünk, elvigye az életünkből. Miért? Mert nem hozzánk tartozik. Ezt nagyon jól jegyezzétek meg. Sokszor azt egyszerűen bennünk keresztényekben úgy érezzük, hogy a bűneink velünk összetartoznak. Mindenki belenézhet a saját szívébe, és tudom, hogyha itt most végig gondoltok, és nézitek, hogy melyik azok a bűnök, mik azok a nyomorúságok, amiben újra és újra elesek. Akkor úgy érezheted, hogy az hozzád tartozik, az az enyém, az az én bűnöm. Nem így van. Isten téged bűn nélkül lát a fián keresztül. Elviszi tőled a bűneket. Hozzád nem tartozik bűn. Az, hogy elköveted és beleesel újból és újból, az egy teljesen más tészta. Teljesen más. Hozzád nem tartozik bűn, és Isten el akarja vinni. Még egy dolog, nézzétek csak meg. Hova viszi el az angyal ezeket a bűnöket? Sinár földjére, ez Babilont jelent. Visszaviszi oda ezeket a bűnöket, ahonnan származnak ezek a bűnök. Egyetlen egy dologgal, még egy érdekes dologgal szeretném itt befejezni. Amikor a zsidók a babiloni fogságba kerültek, úgy magyarázzák a írástudók, így fogalmazok, hogy onnantól kezdve a zsidók nem estek többé a bálványimádás bűnébe olyan módon, hogy onnantól kezdve többször a zsidók nem tettek, nem építették aranyszobrokat, nem készítettek ezüstszobrokat, fából faragott szobrokat, ez teljesen kihalt onnantól, a babiloni fogságtól kezdve teljesen kihalt az életükből. Teljesen. Tehát onnantól kezdve a zsidók ilyen módon nem voltak bálványimádók. De, figyeljétek el, a babiloni fogságban úgy jöttek el, hogy hoztak egy ennél sokkal rosszabb bálványt. Sokkal rosszabb bálvány, ez pedig saját maguk. Saját maguk. Saját magukat imádták, mint különálló, külön megkülönböztetett népet. Úgy imádták magukat, hogy én egy külön faj vagyok, nem mentek be egy pogány házába, sok-sok mindennel elkülönítették magukat, és megtartották ezt a gőgös fölényt. Képzeljétek, ezt a történetet hallottam. Volt egyszer egy zsidó származású hívő ember, aki egyszerű hívő ember volt, és úgy alakult, hogy nem volt különösebb bűn ennek az embernek, de mégis behívták egy gyülekezetbe a vezetők, amely gyülekezet, de hát, hogy nem tudom, ott a vezetőség, hogy beszéljenek néhány szót a lelkére, mert a gondolkozás módja nem volt ige szerint ennek a zsidó embernek. A hívő keresztény volt különben, tehát hívő atyafi volt. És elmondták neki a előjárók, hogy nézd, ezt így csinál, ne így gondolkozz erről, ne így. De nem tudom pontosan, hogy mi volt pontosan, ezek semmit nem tudom. És mindegyikre talált ez a zsidó ember, hát azt szoktam mondani, hogy zsidó rafináltsága, mindegyikre talált választ. És mikor elmondták, és kérlelték, az volt az utolsó szó ennek az embernek, de hát ne feledkezzetek el, én zsidó vagyok, és így tekintsetek el. Milyen érdekes, nem? Azt mondja, hát én ilyen vagyok. Ez az a felhúvalkodottság. És valahogy ezt onnan hozták, és ettől kellett, hogy megtisztuljon a zsidóság. Ettől kell, hogy megtisztuljon nem a zsidóság, hanem mi magunk keresztények. Vajon felfedezte magadból, hogy különnek tartod magad egy nem hívőnél? Én már felfedeztem magamnak. Különnek tartod magad annál, aki nem hívő. Magasabb rangúnak, mert te már nem úgy élsz. Mert te már nem jársz azokban a nyomorult bűnökben. Mert neked rendezett a családi életed. Mert te ezt már másképp csinálod. És úgymond néha lenézed talán azt, aki nem úgy csinálja, vagy aki a bűnökben szenved. Fel vagy fuvalkodva ebben az állapotodban. És ne gondold azt, hogy ez tőled van. Ne gondold el, hogy ezt a saját erődből érted meg, mert amire eljutottál, az mind azért van, mert Isten először megkeresett téged, és könyörült rajta. És tudod, mikor ezekben a bűnökben leledzel, hogy különbnek tartod magadat a másoknál, különb hívőnek tartod magad a másik hívőnél, nyomorult szegény vagy, és szabadulásra van szükséged. Tisztulásra van szükséged. Arra van szükséged, hogy tőled is az összegyűjtött bűneidet elvigyék jó messzire, oda, ahol az való. Nem tudom, hogy hova, de biztos, hogy nem hozzá tartozik. És az az igével fejezem meg nekben ezt a szolgálatot még, el szeretném mondani, azért, akiben megvan ez a reménység, János apostol írja, megvan a jobb világra való reménység, az önmagát mindennek tisztítja. Tisztuljatok meg, testvérek! Valamikor Isten tisztít, de valamikor saját magadat kell megtisztítsad ezektől a nyomorúságoktól. Hát, hogyha ha egyszer az angyal előtt hozza egy kosárba majd a bűneidet összegyűjtve, akkor gondolj ezekre az igékre. És hálás lehetsz, hogyha ebben a földi életben egyszer előtt kerülnek a bűneid összegyűjtve, ne ijedj meg tőlük, mert az Isten kegyelme. Mert tudjátok, hogy miért hozza elétek, hogyha így találkoztok, azért, hogy aztán elvigye. És azt mondja, Uram, ez az enyém, ez tényleg az enyém. Ráismerek mindenre, ott van a neve, ott van a család pecsétje. Ezek az öröklött bűneim, amit már az apám, az apámnak az apája, mindenki elkövetett, ezek az én családi bűneim. Uram, megvallom, könyörülj rajtam. Ezt megteszed? Elmegy a kosár. De jaj, annak az embernek, aki az utolsó napon találkozik az ő összegyűjtött bűneivel. Soha ne találkozzatok így vele. Az Úr legyen írva most hozzánk. Amen.